Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, meg azoknak is természetesen továbbra is szép napot, akik már hallgatnak reggel óta, 9 óra 10 perc, május 29, Rádió Café 98.0, és a Millás reggeli benne Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a kedves hallgatókkal természetesen üzennek, és képeket is küldenek nekünk. Köszönjük szépen.
Egy dolgot hadd mondjak el, megtaláltuk azt a kérdést, csak most nem fér be, amár amit Várkonyi Gábornak küldött az egyik hallgató. Utalva a múlt heti beszélgetésre, akkor az Automotive Summit-tal kapcsolatban csak említette Várkonyi kolléga, hogy volt egy kedvenc panelja, ahol szakpszichológus és kereskedelmi igazgató autós cég részéről volt a vendég, és ezt Gábornak megmutattam, és azt mondta, hogy valóban érdemes erről beszélni, nagyon érdekes volt, hogy ez hogy néz ki a pszichológus szemével. Úgyhogy majd jövő héten akkor egy pár mondatot akkor erről kicsiholunk belőle, azt mondta, hogy majd akkor készül, úgyhogy jövő héten az autós rovatban akkor ez is sorra fog kerülni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
És aki pedig segíteni fog a kalauzolásban, nem más, mint Pápai Péter, az iFater egyik apukája. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, érdekes témát választottunk, mégpedig azt, hogy a kézi konzolok helyzetén, a játék konzolok világában mi a helyzet, hiszen ugye, ha visszatekintünk egy pár évre, akkor jött ez a nagy cloud őrület, mindenki a cloud játékra vagy játékélményre tette le a voksát, de most úgy tűnik, hogy ez nem jött úgy be, és hogy megint beelőztek a kézi konzolok. Itt ugye két nagy szereplő lehet látni most jelen pillanatban, a Nintendo a Switch-el, illetve a Steam-et, akik mind a ketten saját operációs rendszerrel dolgoznak és aratnak sikereket, de hogy nem tudnak ide betörni a nagyok, és mi történik a streaming vagy a cloud játékélménnyel, az nem ütött akkorát?
A streaming, mondhatjuk azt, hogy egy rendkívül felkapott dolog volt, főleg akkor, amikor mindenki helyhez volt kötve. A 2020-as év az kifejezetten egy ilyen terület volt. Nem akart mindenki fejleszteni játékokra, de nagyon sokan keresték a különféle streaming szolgáltatásokat. Ugye maga a videó streaming, a Netflix és társai is akkor kapták a legnagyobb lendületet, amikor gyakorlatilag ugye lezárások voltak, és mindenki otthon ült. Ugye ekkor indította útjára a szolgáltatását az Nvidia, akik évek óta tesztelték ezt a saját streaming platformot. Ekkor kezdte meg a Microsoft a saját streaming szolgáltatását egyre jobban előtérbe helyezni. Ez megmaradt azóta is egyfajta ilyen exkluzív dolognak az Xbox előfizetők számára, de továbbra is az elérhető, ahogy az Nvidia is. A Google nekiindult, de 2023-ra náluk elfogyott a lendület. Mondjuk a keresőóriás egyébként is híres arról, hogy nagyon sok projektet nagyon-nagyon hamar betemetés elenged, ha nem hoz hirtelen nagy lendülettel pénzeket, felhasználókat, egyebeket. És hát az látszik egyébként valóban a 2024-es számokból is, hogy elindult a gaming, a játékok sok igénye egyfajta mobilitás irányába. Ez részben a mobil játékok, az nagyjából egyébként a bevételek felét egy ilyen 188 milliárdos bevételnek a felét hozta. Tehát 2024-ben ennyi volt az összi játékos bevétel, és ennek a felét a mobil játékok hozták, de a mobil hardverek, mint mondjuk a gaming laptopok, gaming notebookok is egy felkapott területté váltak, és ezzel együtt ugye igen, mellette elkezdtek felkúszni ezek a kézi játékkonzolok, úgy, hogy valójában egyik meghatározó szereplő sem a nagy gaming piachoz tartozik, tehát nem a Microsofthoz, vagy nem a Sonyhoz, akik ugye jelen pillanatban a konzolpiacot legjobban uralják.
Oké, hát ugye az a probléma, hogy a két nagy, akik a nem kézi konzolpiacot uralják, az a kéziben hogy nem tud előre törni? Vagy hogy lehet az, hogy a Switch meg a Steam olyat tud kéziben, amivel nem tud konkurálni a Sony meg a Microsoft?
A Nintendo mindig is egy furcsa játékos volt. Náluk abszolút más stílusú játékok is jelentek meg. Tehát van közös halmaz, de a legtöbbször a Nintendo felhasználók, a Nintendo játékosok kifejezetten más elvárásokkal állnak hozzá a platformhoz, és nem ugyanazt keresik, nem azt a maximalista grafikát, nem a csillió képkocka másodperc frissítési rátáját, és nem azt a fajta 4K felbontású részletességet, mint amit mondjuk egyébként az Xbox-nál és a PlayStation-nél. Szóval a Nintendo igazából mindig a furcsa játékos volt. Néha sikerült nekik akkora trendet csinálni, amiben mások is be tudtak szállni, de általában ők a saját kis területükön mindig is egyedülalkodók voltak, nagyon sok exkluzív címmel, exkluzív játék stílussal, tehát hogy ők abszolút egy ilyen másik terület. A Steam viszont egy nagyon érdekes történet, mert ők ugye egy nagy játékbolt, egy online játék áruházként üzemelnek elsődlegesen, és néha van egy-két hardverük, és a Steam Deck az egy kifejezetten ilyen furcsa hardver lett, mert Linux alapon futtat Windows-os játékokat, és az a helyzet, hogy nagyon sokáig nem lehetett összevetni a teljesítményt mondjuk egy Windows-os kézikonzolnál, mert hogy van ilyen is, Acer, Asus, Lenovo, egészen sokan beszálltak ebbe, de mellette a Steamnek a saját kézikonzolja, a Steam Deck, egy olyan hardware kapott, ami nagyon egyedi teljesítményben, ha nyers számításokat nézzük, gyengébb, de másképp is működik az egész rendszer. Szóval sokáig senki nem tudta összehasonlítani a kettőt, és nem tudták megmondani, hogy egyébként a Microsoft miért nem tud akkora sikert elérni úgy a platformon, ezen a kézikonzol platformon, és hogy miért nem annyira jók mondjuk azok a kézikonzolok, amiket Microsoftos rendszerre, tehát Windows 11-en látnak el. Egészen mostanáig, amikor is a Lenovo-nak megjelent ugyanaz a kézikonzolja Steam operációs rendszerre, és ez egy nagyon új dolog, hogy a Steam ilyet enged, és Windows-zal is, és úgy tűnik, hogy ha nem a legnagyobb teljesítményi játékokról van szó, akkor a Steam OP rendszere jobban teljesít, ha azonos, tehát hogyha a nagy teljesítmény, nagy igényű játékokról van szó, akkor körülbelül azonosan teljesítenek, de még az üzemidőben is jobb a Steam rendszere. Szóval a Microsoft igazából hátrányban van, azért leginkább, most úgy tűnik, a legfrissebb adatok szerint, mert a Windows 11 egyszerűen túl sokat kér, és túl sokat eszik, és hát a kézikonzolatnak pont az a két fontos lényege, hogy viszonylag szűk az a lehetőség, amit a hardware-re tudnak fordítani erőforrásban, meg hát ugyebár korlátolt az üzemidő is. És ezekben a Microsoft mind rosszabbul teljesített eddig.
Nagyon érdekes. Én biztos, hogy nem tettem volna nagy összeget rá, amikor megjelent a deck, a Steam Deck, hogy itt ebből valami nagy siker lesz, mert nem láttam benne a rációt, hogy egy ilyen online áruházból kinövi magát egy hardware, ráadásul olyan operációs rendszeren, ami nem kompatibilis, vagy nem úgy kompatibilis, tehát egy tök érdekes sztori, hogy ez mégis sikerült.
Egyébként sokan nem gondolták ezt. A Steam ott alapozta meg nagyon jól ezt az egész kézikonzol dolgot, hogy rendkívül jól optimalizált az egész operációs rendszer, és kifejezetten, hogy a játékra tervezték. Ettől függetlenül, tehát ha rákot az ember egy monitort, és átkapcsolja azt fele módba, egy teljes értékű Linuxos számítógépet kap. De aha. Hogy ez... Tehát ez, nem így, rossz ez így abszolút egy működőképes. Ez egy kifejezetten jó eszköz olyan szempontból is, hogy ha valakinek a nagyon mobilitásra van szüksége, és egyébként a játék nagyon fontos, de mellette jó, ha van valamilyen komplett, teljes értékű eszköze. Ebből a szempontból a Steam az nagyon-nagyon-nagyon jó összerakta ezt a rendszert, és van egy olyan komponensük, egy ilyen mondhatjuk azt, hogy futtató környezet, amiben lényegében a Windows-os játékok futnak, ami annyira jól sikerült, hogy voltak olyan játékok, amik egy átlag hasonló képességű Windowsos PC-n sokkal rosszabbul futottak, mint a Steam saját kis kézi konzolján, és ez nagyon sokakat meglepett, és nagyon sok fejlesztő elkezdett átállni arra, hogy igen, ez egy olyan platform lesz, amiben van fantázia, viszonylag keveset kell módosítani a saját játékaikon, hogy kompatibilis legyen vele. A világ legnagyobb játékáruházáról van szó, szóval érdemes velük jobban lenni, úgyhogy egyre többen is többen jelentették be azokat a játékokat, amik Windowsra készültek, de nem csak, hogy kompatibilisek valamennyire, hanem teljesen támogatják a Steamnek a platformját. Szóval a Steam előnye igazából onnan származik, hogy már nagyon-nagyon régóta ott van a játékpiacon, és egy nagyon könnyű megoldást kínált arra, hogy egy teljesen új platformra be tudjanak a fejlesztők is lépni, amire pedig mindig van vevő, mert azért nyilván az érdekes, hogy ha valami újdonság van, és kevés erőforrás kell belefektetni, akkor első legyél azon a piacon, mert úgy tud nagyobb szeretet kihasítani magadnak belőle, szóval igazából ők egészen jól fogták meg a fejlesztőket.
Nagyon érdekes, ugye én nem látok bele teljes mértékben a gamerek lelkébe ebből a szempontból, mert nem vagyok gamer. Én azt gondolom, az a rációja ennek a sztorinak, hogy a játék az uralkodó, tehát hogy én milyen típusú vagy milyen játékokat érek el, és akkor ehhez választok magamnak platformot, meg hardvert, meg minden, és akkor ebből a szempontból viszont azt értem, hogy milyen emulátorként a Steam Deck az egy csomó mindent tud csinálni, de mondjuk a Nintendo az hogy versenyképes a nagy Sony, PlayStation és Microsoft Xbox duó mögött? Tehát ott arra teszik le a voksukat mindig, az egy ilyen hitbéli kérdés, tudod, mint a fényképezőgépeknél a Canon vagy Nikon, vagy még lehetne mondani ilyen választásokat, vagy ugye Android vagy iOS és stb.
Őszintén szóval Nintendo szerintem pont azt a fajta exkluzivitást tudta megőrizni, amit a többiek is megpróbálják. Tehát nagyon sok Sony exkluzív címet lehet mai napig hallani. Nagyon sokszor történik meg úgy a felosztása a játékpiacnak, hogy ki tudott több exkluzív címet behozni, vagy ki tudott mondjuk megelőzni mindenki mást évekkel előbb akár, mondjuk, hogy egy játék csak nála legyen először, és majd mondjuk 2 évvel később lehet, hogy a Windowsos PC-kre is megérkezik az a lövöldözős játék, az a bármilyen játék. A Nintendón a Nintendo játékai nem jelennek meg máshol. Uh-huh. Gyakorlatilag akkor van egy teljesen uh-huh. olyan platformjuk, hogy egy-két kivétel, van egy-két cím, ami most már kinyitott más irányba is, de a többség az annyira exkluzív, hogy csak a Switch-en éred el, és innentől kezdve, ha van egy rajongói bázis, gondoljunk akár csak egy egyszerű, nagyon-nagyon régi névre, a Mario.
Igen.
Bármilyen Mario-t vagy Pokémon-t magába foglaló játéknév, ezek borzasztóan drága, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt hozó platformok, pontosabban címek és franchise-ok. Ha valaki ezeket gyakorlatilag egyeduralja, és nem nagyon tud más sem megjelentetni ilyen témájú játékokat, tehát az adott franchise-hoz tartozó játékokat, akkor ott egy hatalmas vásárlói közönséget tudnak megmozgatni.
Akkor erre nem vagy a sztori, hanem néha is. Tehát, hogy kell egy Nintendo Switch is. Tehát nem úgy döntik el, hogy akkor melyiket választom, hanem nyilván van egy elsődleges választásom, plusz még kell egy másik, mert nem tudok játszani ezzel meg azzal.
Pontosan, a Switch, a Nintendo ezt bizonyítja évek óta, hogy ők mindig ott tudnak lenni a plusz egyként a játékosok piacán.
Nagyon érdekes. Jó, hogy beszéltünk erről, mert játékkonzolokról, meg játékokról rég volt szó a Millás reggeliben. Köszi szépen, hogy segítettél ebben.
Én is köszönöm, és szép napot mindenkinek.
Szervusz. Pápai Péterrel, az iFater egyik apukájával beszélgettünk. iFater minden szerdán este 9-kor a Rádiókafén. Hallgassátok Fekete Gábort és Pápai Pétert. Ők rengeteg tesztet végeznek, meg mindenről beszélnek. Ha meg akarjátok hallgatni a podcastjeiket, akkor az ifater.net oldalon ezt meg lehet tenni.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Jöjjön akkor a Blue King Down, egy Urban Roots zenekar, méghozzá Byron Bay-ből, ott találkoztak a tagjaik, és az első lemezük, a Stand Up, az egy kimondottan protest szangokat felvonultató lemez volt, ebből következik a Water.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hát egy szívszorító posztot dobott föl a Facebook, amely egy kiváló játékos, egy kicsit korosodó játékos visszavonulásáról szól. Nem tudom, hogy találkozott ezzel Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető, akit van velünk a vonalban. Szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, találkoztam.
Na mesélj, mesélj, mert tényleg olyan érzelmes és olyan szóval. 50 fölött már szögre kell akasztani a magasszárú kosaras cipőt. Hogy van ez?
Hát, lehet, hogy már sokkal előbb kellett volna. Nem, nem,
biztos,
nem,
hogy nem
feltétlenül, de hát csináltam, amíg élveztem, amíg most is élvezem, de már
versenyszerűen már nem tudod, értem.
Sokáig érlelődött a döntés, vagy hogy már fáradtabb, vagy miért, vagy hogyan? Vagy milyen szinten nyomtad eddig, és akkor hogy tervezed tovább? Tökre érdekel minket.
Fú, nagyon sok a kérdés. Van magamban sem ennyire tiszta még a történet. Ugye, hát én amikor csúcsom voltam, akkor NB1-B-be játszottam sokáig, aztán NB2-be, aztán így ahogy öregettem, így csúsztam lefelé, és most a végén ebbe a Budapest A nevezetű bajnokságba, ami ilyen, tudom én, ötöd osztálynak mondható kb. Ott játszottam, de inkább így a sok szervezési, meg egyéb feladat is rám hárult, és azok fáradtam el. Amúgy egyébként már egyszer visszavonultam 3 éve, de akkor még visszakönyörögtek, úgyhogy még bármi lehet most is, de most úgy érzem, hogy most tényleg ebből a versenyszerű részéből egy kicsit elég volt. Edzésre még valószínűleg járni fogok, vagy szeretnék, mert magát a mozgást azt szeretem, meg néhányan még mindig azt mondják, hogy
magát
jól csinálom.
A sportot sose fogod elengedni, ugye? Tehát
Váltok, épp testben sportrovatunk péntekenként szokott lenni, dedikálunk egyet Búró Szilárdnak.
Én is gondoltam erre egyébként.
Aki többek között olimpiai könyvet is írt, többek között, de egyébként aktív sportoló volt, úgyhogy ezt a részét megbeszéljük, viszont arra kérlek, Szilárd, hogy maradjunk most, kérlek szépen, a kaptafánál. Azt mondd el, hogy amiért Donald Trump álmatlanul forgolódik és inszomniában szenved, az milyen hatással van a tőkepiacokra?
Hát megvan nektek Vitéz László báb figurája?
Hogyne, persze.
Igen.
Jutott ma reggel eszembe, hogy most mi a normálisnak mondott elemzők, szakértők, érezzük úgy magunkat, mint ott az ördög, hogy fordulunk egyet-kettőt, azt kapunk egy akkora taslit egy palacsinta sütővel, hogy nem győzünk belőle fel ocsúdni. Most igen, most megint jött egy elég váratlanul. Ugye ez a, gondolom, beszéltetek
igen,
róla.
Kiveséztük a sztorit.
A döntés. Úgyhogy tényleg kapkodjuk a fejünket.
De most ez akkor a piacoknak ez jó hír alapvetően, így elsőre?
Alapvetően igen, viszont azóta már ugye sok elemzés megjelent ezzel kapcsolatban, hogy azért itt még két kör is van a fellebbezésre, vagy a fellebbviteli tovább görgetésére ennek a döntésnek, és ugye a legfelső bíróságnál ott azért erős republikánus többség van, tehát pici az esély, hogy ez teljes mértékben hatályba léphessen ez a bírói döntés majd a legvégén.
Mármint a tiltás, tehát a mostani, tehát most mindenki az esélyeket latolgatja, hogy akkor tényleg jogi úton megbukhat.
Ez most egy érvényben lévő ítélet. Maradjunk ennyiben, a káosz
igen,
az...
Igen, és ez...
igen, az van.
És ez jót tett a piacoknak, ez egyértelmű, tehát alapvetően ugye Európa szerte azt látni, hogy pluszosak a tőzsdék, nem is kicsit, tehát van ahol 0,5%, vagy még annál is több emelkedés látható. Ami érdekesség, hogy a budapesti értéktőzsdén ez most kevésbé jelentkezik, talán azért, mert ott tegnap volt egy nagyobb rali, és most azt fújjuk ki magunkat utána, de egyelőre nem ragadt ránk ez az óriási optimizmus, ami az európai piacokat jellemzi, hiszen mindössze pár pontos Bux Index emelkedés jött ki most ebből, 96.886 ponton van most éppen az index, és hogyha megnézem a blue chipeket, akkor egyedül a Richter az, ami tudott, vagy tud emelkedni, ott viszont elég masszív, 0,8%-os a plusz, 10.400 forinton van most a gyógyszergyártó, viszont az összes többi papír kicsi mínuszban van a blue chipek közül, a Magyar Telekom 0,1%-kal 1772 forintra csorgott le, a MOL 0,2%-kal 3134 forintra, és az OTP is 0,1%-kal csökkent 27400 forintra, úgyhogy nagyjából ez az a kép, amit most látunk, és kicsit egyelőre még értetlenül állunk előtte.
Forint, egyébként dollár?
A dollár ugye masszívan erősödött azért a hír követően, most ma reggel itt már azért inkább azt mondom, hogy oldalazás van, egy 12.75-nél jár az euró-dollár, és ez most egy picit a forintra is ugye azt a szokásos kontra hatást hozta, hogy inkább gyengült a forint a dollár erősödésével egyetemben, és most 404 felett jár picit az euró-forint árfolyam, és 358.50-nél a dollár-forint.
Hát akkor további emészgetést, mert az ágazati vámokra nem vonatkozik ez az egész. A Richtert mondjuk ez érinteni, meg arra is az is érinteni, hogy mit hoznak be a gyógyszerekbe, ár képzésébe Amerikába. Úgyhogy ezt most jó ki kell vesézni, hogy mi történik.
Igen, és ugye azért az első sorban, ami Magyarországot érinti, vagy rosszul érinti, hogy ez az autóiparra vonatkozó, amit szintén nem érint, tehát ez is benne lehet, hogy a Bux nem szárnyal annyira, de inkább azt gondolom tényleg, hogy itt a tegnapi nagy rally után megpihentünk.
Megpihenés van. Oké, várunk a sportrovatunkban nagy szeretettel. Remélem, hogy még egyszer azért látunk játszani bárhol. Egy street basketball mérkőzésre kihívunk, úgyhogy mi leszünk négyen, te meg egyedül, aztán meglátjuk,
akkor
hogy ki nyer.
Azt bogtuk, azt már most biztos.
Oké, Szinát, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, szép napot.
Szevasz, szevasz. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető beszélt arról, hogy a mostani bejelentés a bíróság elkasszálta Donald Trump nemzetközi vám háborúját lényegében. Ezzel kapcsolatban milyen reakciók voltak a tőzsdén?
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És maradunk Ausztráliában, mert jön a Steel Syndicate, a Funky Trombone című kiváló dalukkal, utána pedig a dörgicsei mandulás az év fagylaltja 2025-ben. Igen, igen, lehet irigykedni, kedves hallgatók, fagyizni fogunk itt a stúdióban.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
És ahogy beharangoztuk, fagyizni fogunk, hiszen a dörgicsei mandulás lett az év fagylaltja 2025-ben, és erre a versenyre idén 5 kategóriában érkezett nevezés, méghozzá rekordszámú nevezés, de hogy pontosan miről van szó, az kiderül, hiszen itt van a stúdióban Márton Sándor, a Bagaméri fagylaltozó tulajdonosa, és Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Jó reggelt, sziasztok!
Szervuszok,
jó reggelt, sziasztok!
Na, kezdjük akkor ezzel, hogy talán Balázs, ezt te tudod jobban elmondani, hogy hogy van ez a verseny, bár ugye már beszámoltunk egy pár szó róla, hál de Istennek, mit jelent ez, hogy is rekordszámú a nevezés?
Nagyon örültünk neki, gyakorlatilag ugye ez a 100 fagylalt nevezés, ez tényleg ritkán volt 100 nevezésen több egyébként, talán az őskorban még, a hőskorban volt még esetleg egyszer-egyszer előfordult, de nem jellemző. És hát nagyon jó passzolt egyébként, hogy Hajdúszoboszlónak pont egy centenáriumi éve van, ugye a hőforrás, a termálvíznek a feltárása pont 100 évvel ezelőtt történt, és hát ez egy véletlen kapcsán jött ez így, hogy megérkezett a 100. nevezés, és akkor innentől kezdve a 100 év 100 fagylalt lett az idei versenyünk mottója.
Ilyenkor van előírás, hogy milyen típusú fagyik jöjjenek, vagy ami a kreativitásba, meg az elgondolásba belefér, az nevezik a versenyzők?
Részben ez is, meg az is. Nyilván ez a Magyar Cukrászipartestület legrégebbi versenye. 98 óta rendezzük meg, és állítsanak minden évben meg tudtuk tartani ezt a versenyt. És hát az évek alatt nagyon sokat szigorodott egyébként a versenykiírás, főleg úgy, hogy a természetes ízek és az egyedi fagylaltok felé vittük el a versenykiírást, és mindent ugye maguknak kell elkészíteniük a fagylalt mestereknek, cukrászoknak, és hát a kreativitásnak azért mindig adunk teret, és az idén is volt, tehát volt kolbász, meg szalonna, meg egyéb kicsit nem odaillő alapanyag felhasználás is, de egyébként meg az összes bogyós gyümölcsünk, az összes olajos magból, mindenből készítettek fagylaltot.
Oké. Okay. Az aranyérem az idén, és egyben az év fagylaltja, Vándorkupa győztese, ez a dörgicsei mandulás, amit Márton Sándor, a bagaméri fagylaltozó Balatonfüred nyert el, és egyébként a kupa az itt van, de ez egy komoly, komoly méretű vándorkupa, mert hányadok fagyi fér ebbe? Kipróbáltatok már?
Jó pár gomb volt.
Oké, mi volt az ötlet a dörgicsei mandulás mögött?
Hát igazából a dörgicsei mandula fagylaltunk története, szerettük volna megmutatni a Balaton felvidék természeti gazdagságát, és hát mi lett volna erre legalkalmasabb, ugye a balatoni mandula, igazából a magyar mediterrán kincse, és hát magát a mandulát ugye nagyon nagy előszeretettel használja maga a cukrászat, maga a fagylaltipar, vagy a kézműves fagylalt, és igazából egy ilyen tejszínes alapot készítettünk, amire úgymond a saját mandulánkat, a saját mandulapasztánkat használtuk.
Ez kimondottan a versenyre készült, vagy ez már korábban volt, és beneveztétek a versenyre?
Volt már korábban is ez a fagylaltunk, igaz, egy kicsit más ízkombinációval, de most a versenyre azért tökéletesítettük, és igazából egy nagyon jó ízharmóniát sikerült előállítani.
Ez amúgy is jellemző egyébként, hogy megvannak a fagyék, és akkor folyamatosan változtattok kicsit a receptúrán, ízvilágon, hozzányúltok, felújítjátok, hát, vagy ilyenkor már más nevet is kell adni neki, ez hogy működik?
Hát az az igazság, én azt gondolom, hogy maga a kézműves fagylalt szakma az egy kicsit művészi, ad egyfajta művészi szabadságot, és ebben azért a saját kis kreativitásunk szab esetleg csak határt, de természetesen ez nagyon szükséges a szakmai tapasztalat, a rengeteg továbbképzés, amit természetesen ugye azért köszönhetünk a Cukrászipartestületnek, amit minden évben ugye ők nagyon sok munkával szerveznek nekünk, és ugye az ottani alapokat, az ottani tudást elsajátítva, igazából a tapasztalatainkra hagyatkozva tudunk készíteni új ízeket, új ízharmóniát, úgyhogy ebben azért tényleg megvan a saját kis szabadságunk, és talán ez a szakma szépsége.
Ez többször elhangzott, bocs, hogy kézműves fagydal, de szerintem ezt érdemes elmondani, hogy olyan fagyikkal lehet nevezni ebben a kategóriába, az A kategóriába, természetes alap és járulékos anyagokkal, teljes fagylaltok esetében főzött alappal, és kizárólag saját készítésű öntettel, díszítéssel, hagyományos technológiai sorrendet betartva készülnek, akkor az így megvan határozva. Tehát azért ez egy elég szigorú rend, ezt kell követni.
Erre mondom, hogy valóban szigorodott. Ugye a fagylalt az egy nagyon jó minőségű élelmiszer tud lenni, meg hát nyilván silány is, mint ahogy egyébként minden más területen is így van, és hát mi ezt szeretnénk nyilván egy kicsit előtérbe helyezni, hogy az emberek gondolják meg, hogy mit vásárolnak, mit fogyasztanak, már árban sincs olyan rettetes nagy különbség, és hogyha egy minőségi, tényleg egy valóban kézműves, egy picit lejáratott szó talán már ez a kézműves, de hagyományos módon készített fagylalt valódi alapanyagokból, akkor tök gazdag beltartalmi értékkel rendelkezik, és mondjuk azt, hogy az én szemszögömből egy teljesen egészséges élelmiszer lehet, rengeteg gyümölcs, rengeteg antioxidáns, akár teljesen jó, és az étrendbe egy egészséges étrendbe is beilleszhető a fagylalt. Hát ezért szigorodott ez a kategória is.
Nem bírom megállni, kicsit kilóg, de mit csinál a bagaméri fagylaltozó télen? Télen tanulunk,
és természetesen sokat kísérletezünk.
De hogy bezártok, vagy nyitva vagytok egész évben? Vagy
bezárunk, október közepétől bezárunk, és általában március 15-én nyitunk.
Nagyon érdekes, mert egyszer erről is beszélgettünk, hogy mennyire változik a fagylaltkultúra országonként. Azt hiszem Új-Zélandon van az, hogy egyáltalán nem kötik semmilyen szezonhoz. Egyfolytában fagyiznak, és kész. Ez jó lenne valahogy itthon is megkonosítani, nem csak ez nagyon sokat kell változtatni a fogyasztói szokásokat.
Ez valóban így, vagy nálunk azért napsütés az hozzátartozik, és télen azért nem nagyon, vagy ritkán egy-egy hely azért tart télen is fagylaltot. Most Hajdúszoboszló egyébként megmutatta, hogy lehet egyébként mondjuk az idézős télen is fagylaltot fogyasztani, ilyen 10-12 fokban, szélben, egy kicsi szemetkélő esőben.
Pont jókor,
600
kiló fagylaltot fogyasztottak el, úgyhogy hál' Istennek ők azért így is nyitottak voltak a fagylaltokra.
Mondjuk azért el még az ezüst és a bronzérmet is, az ezüstérem a Kamélia, Gyuris László virág cukrászda Szeged, a bronzérem pedig a Brüszke, Szabó Zsombor Gábor, a Minyon cukrászda Debrecen. Hát a neveikből nem nagyon tudok így hirtelen semmit mondani.
Minyon a legjobb természetesen.
mi az a Kamélia, meg mi az a Brüszke?
A Kamélia egy mascarpone alapú, vagy mascarponéval dúsított málnafagylal, de még ez még nem elég, mert hogy rakott bele még kefirt és tejfölt is, úgyhogy egy picit még izgalmasabb volt így az alapfagyi, és egy kis málnaöntettel, meg pisztáciaropogóssal tette így izgalmasabbá ezt a fagyit. A Brüszke pedig ez egres alapú igazából.
Aha,
a fagylalt, egy ilyen szőkecsokis, egres és lime varregátot öntetett, adott hozzá, és egy ilyen fűszeres rumos kekszel szórta még meg a fagyit.
Milyen állapotban vannak a bíráló bizottság tagjai, miután végigettek 100 fajta fagyit?
Igen, állítsen, vigyázunk a szakmai zsűrinkre, őket nem engedjük ennyit kóstolni. Igen, azért, hogy objektív döntés szülessen, például itt az A kategóriában is 45 fagylatot kellett volna végigkóstolni egy zsűrinek, ami azt gondolom, hogy ilyen 30 fölött már ott elveszik teljesen. Úgyhogy kettészettük, 22-23 fagyit kóstoltak, és akkor a top legjobb fagyikat újra kóstolt, akkor már a hat fő zsűri. Hát a közönség zsűrinek és a szakmai szervezetek zsűrinek nehezebb volt a feladata, mert ugye nekik a legjobb fagylatot kell kiválasztani a 100 nevezetből, úgyhogy őket azt kértük, hogy amennyire ezt bírják, tegyék meg, hogy végigkóstolják mint a 100 fagylatot, és nyilván nem szakmai alapon, hanem teljesen szubjektív döntéssel választják, hogy szerintük melyik
közönség
a
kedvenc. És a versenyzők számára ezek a percek, ezek milyenek? Nagy izgulás van?
Abszolút nagyon izgalmas. Végig kísértük folyamatosan, ahogy kóstolt a zsűri, mik voltak az arcmozdulatok, hogyan tekintettek a fagylaltokra, próbáltuk kitalálni, úristen, az vajon a mi fagylaltunk.
Ja, hogy azt nem láttad, hogy mikor a tiédet kóstolták, vagy nem?
Nem.
Aha, értem.
Nem.
Figyeltek nagyon egyébként, nézem, egyébként tényleg figyelték a zsűrinek minden mozdulatát,
igen,
talán
igen.
Nem látszott.
Egyébként meg lehet kóstolni máshol is, mint mit tudom én a sütiknél is, hogy az év sütéje az kapható.
Évtortája.
Vagy évtortája, bocsánat.
Vagy országtortája.
Országtortája. Na, csak sikerült, köszönöm a segítséget. De ugye az elterjedés, akkor azt más cukrászdák is forgalmazzák, árulják, és sütik, és azt lehet máshova recept alapján. Fagyinál nincs ilyen, csak az adott helyen, vagy itt is azért máshol is meg
nyilván lehet kóstolni. Érdemes elzarándokolni a nyertes helyekre, de pont most fogunk kimenni egyébként a cukrászipartestület székházában, ott a zsűri előtt még egy utolsó simítás, egy utolsó teszt vár a Sanyira. Reméljük, hogy minden rendben van a recept, és nem kell elvenni ezt a cselekedés díjat. Ebben egész biztos vagyok. És utána ki is fogjuk küldeni az ipartestület tagjainak, ugyanúgy egyébként, mint a Magyarország torta receptjét, kiküldjük, és csak arra bíztatunk mindenkit, nyilván a kollégákat is, hogy készítsék, a vendégeket meg, hogy keressék, és kezdjék el noszogatni a cukrász kollégát, hogy hát miért nem csinálod a nyertes fagylaltot, rendelkezésükre áll a recept.
Nekem az egyik kedvencem még mindig az Őrség aranya, azt még sok helyen lehet még mindig látni.
Megmaradt
pedig az jó
formában.
Pár éve volt,
így van.
És van, amelyik kikopott későbbi, igen, és korábbi, és igen, úgy tűnik, hogy az maradt meg,
igen,
ugye legtovább.
Vagy fagylalt, vagy valami monodeszert, vagy akár a hagyományos torta verzióban meg.
Akkor most jön a puding próbája, tehát mit hoztatok nekünk a stúdióba? Hoztátok gondolom a dörgicsei mandulást.
A dörgicsei mandulát, és elhoztuk Hajdúszoboszló város fagylaltját is, ugye a pávai kedvencét, az almás pite fagylaltot.
Úristen, de jól hangzik. Jó, oké.
Amit egy kis tokai aszúval még érdekes.
Nagyon jó. Nagyon jó.
Tündérpite.
A tündérpite.
Hát ez figyelj. Oké. akkor ezt mi most jól megkóstoljuk, és természetesen majd a Facebookon beszámolunk arról képileg, hogy ez hogy sikerült. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk az aranyéremhez, a vándorkupához, és akkor arra biztatunk mindenkit, hogy kóstolja meg a dörgicsei mandulást, meg a többi fagyit is, ami itt elnyert érmet az évfagylaltja versenyen. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Márton Sándor tehát a Bagaméri fagylaltozó tulajdonosa, ő vitte a vándorkupát és az aranyérmet, és Erdélyi Balázs a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke voltak itt a stúdióban.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Ennyi fért mára a Millás reggelibe, úgyhogy reméljük, hogy ti is úgy élveztétek a műsort, mint mi. Hát keményen kezdtünk egy breaking news-zal, az amerikai vámháború egy újabb történetéhez érkezett. Erről beszélgettünk a Világbank volt vezető közgazdászával, Doboz Istvánnal. Ez az interjú millásreggeli.hu-n már hallható, illetve a Facebook oldalunkon is. Holnap jövünk, te jössz a Macival?
Több is hallhat. Igen, várom Macit, igen, na, vissza.
Na, szuper.
Igen. Már megjegyezte,
addig
hogy...
megesszük a fagyit, mert neki nem szabad.
Pihent, neki nem szabad, pihent igen. Volna.
Sajnos.
De a szóvicek eljutottak hozzá, és ezt enyhén sérelmezte nyilván a maga stílusában, úgyhogy várjuk a nagy Iron Maiden koncert beszámolójával együtt majd holnap.
Oké. És most jön Czoller Andi, aki természetesen szintén nem tud fagyit enni még, mert híreket fog olvasni, mondani. Utána pedig majd jön egy csomó zene. Én már nyelek nagyokat. Én nem bírom. Ezért nem bírom a gasztorovatot se, meg a saját műsorovat se bírom, a borra valót, mert ott is mindig éhes leszek. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.